Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. Az első órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, azonnal kezdek.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A feltörekvő gazdaságok valutái lehetnek a dollármentesítő folyamat nagy nyertesei. Oroszország és Kína idén áprilisban jelentette be, hogy nemzetközi tranzakcióik során elhagyják az amerikai dollárt, annak érdekében, hogy csökkenjen az Egyesült Államok befolyása a globális pénzpiaci folyamatokban. Ugyanis világszerte az összes devizatranzakció 80-85%-a jelenleg az amerikai valutában történik. Az IBAN First stratégiai tanácsadója azt mondta, a de-dollar folyamat ellenére Kínának nem érdeke a dollár teljes eltörlése, ugyanis jelentős devizatartalékai és további megtakarításai vannak az amerikai valutában. Henry Gergellyel Maurer Kristóf beszélgetett.
Ha a kínai gazdasági érdekeket tekintjük át itt az elmúlt években, akkor szerintem kijelenthető, hogy hosszú ideje egy cél az, hogy a renminbi, azaz a hivatalos kínai pénzügyi eszköz befolyásoló övezete kitáguljon, vagy hát a globális használata bővüljön. Milyen törekvések voltak erre az elmúlt években? Hogyan próbálja Kína ezt a befolyását növelni?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, amit most gorcsóval elveszünk. Tehát alapvetően maga a kínai yuan, vagy hétköznapi nevén a renminbi, egy hihetetlenül fontos pontja a kínai gazdaságnak. Amit most az elmúlt években megélünk, az egy de-dollarizációs folyamat, tehát dollármentesítést próbálnak elérni. Ugyanakkor azt figyelembe kell venni, hogy Kínának nem érdeke 100%-ban dollármentesen létezni, hiszen a mai devizadartaléka közel 3000 milliárd dollárra tehető, illetve ezen felül tovább megtakarításaik, akár ingatlan befektetések, részvények, további 8000 milliárd dollár értékben állnak rendelkezésére a kínai államnak. Ezért azért látható, hogy az egyik legnagyobb szenvedője akár egy gyengébb dollárnak a kínai állam is lehet. Azonban látjuk azokat a törekvéseket, hogy az elmúlt években mit próbáltak elindítani. Ez azt jelenti, hogy a saját környezetükben szeretnék egy picit biztonságosabbá tenni azokat a folyamatokat, ami alapján ugye itt a pénzügyi tranzakciókat végrehajtják. Itt többféle példát is lehetne hozni, például a PetroChina-nak volt a tavalyi évben egy olyan 65 millió dollár értékű olaj beszerzése, amit egyébként a digitális devizájukba, tehát ez nem is magában yuanba vagy renminbibe történt, hanem az e-renminbibe történt, tehát az elszámolás az itt történt, ez egy saját belső rendszer, amit arra fejlesztettek ki, ugye, hogy a dollárral szemben az elszámolásokat is azért egy kedvezőbb feltételek mellett tudják elszámolni. Ami nagyon fontos egyébként, ugye egy Kína alapítója és tagja a BRICS államoknak, és itt az elmúlt időszakban, főleg itt a 2022-es évre visszagondolva, amikor tározottan erős dollárról beszéltünk, amikor paritás alá is lement az euró-dollár árfolyama, ugye nagyon sok ország ezekben a BRICS tagállamokban megszenvedte ezt a dollár erősödést, és ez is egyébként kapura jött a kínai államnak, hogy itt a saját devizájukban való kereskedésre ösztönözzék ezeket az országokat.
A másik mindenképpen fontos terület, amit ki lehet emelni, ez ön is említette, az ázsiai környező régió, és nyilván ami talán a legfontosabb itt az Oroszországgal való kínai kapcsolat, ott is az elmúlt években azért többször felmerült a yuan, mint egy hát valamennyire közös érdek, vagy talán ellenérdek a nyugati blokkal szemben. Itt pontosan mit látunk Kína, Oroszország, kínai devizával kapcsolatos viszonyrendszerében?
Hogyne, hát igen, ez egy hihetetlenül fontos pontja, és megint itt a 2022-es évre kell visszagondolnunk, de alapvetően egyébként itt először is a háborúra kell gondolnunk ebben az esetben. És amikor Kína azt látta, hogy a nyugati országok, akár Amerika, akár az Európai Unió szankciót hozott az orosz bankokkal szemben, ez Kínának is felvilágította egyébként a kis gömböt a feje fölött, hogy mégis itt azért problémákról beszélhetünk azért a jövőre nézve, hiszen akár Amerika, akár az Európai Unió képes arra, hogy az íratlan szabályokat valamilyen szinten felrúgják, és azért itt Xi Jinping és maga a kínai állam is olyan szinten megremegett a maga módján, tehát nyilván azért egy ilyen globális hatalom nem remeg meg, de azért mégis látták azokat az intézkedéseket, amik Oroszország elszenvedtek. A kínai államnak is van rengeteg rubeles tartaléka, és viszont egyébként, valamint ugye mivel szomszédos országokról beszélünk, hihetetlen mennyiségű gazdasági kapcsolat van közöttük, és ezáltal egy nagyon fontos pontja az orosz rubel és a renminbi kapcsolatának a mai napig. Amit erről a részéről szerintem fontos tudni, hogy pont itt a BRICS államokkal kapcsolatban a globális olajpiacokon való kötöttség két ország között azért továbbra is nagyon szilárd, a gazdasági kapcsolatok továbbra is nagyon szilárdak, ezért is tudták megtartani azokat a szinteket, amiket a jelenlegi orosz rubel is ugye a háború után elszenvedett, de azért vissza tudták állítani, és sikeresen most is egy viszonylag stabil szinten tudják tartani az orosz devizát.
Kínára visszakanyarodva, lehet, hogy valamennyire triviális kérdésnek hangzik, de mi a célja a kínai kormánynak pontosan ezzel a térnyeréssel? Tehát egyrészt az is nagy kérdés szerintem, hogy mikor tud magának ebből a tortából egyre nagyobb szeletet kiasítani, és ez hogyan fog meglátszani, tehát mik lesznek a közvetlen következményei ennek?
Kínának a törekvései elsősorban az elszámolásokban találhatók, tehát szeretnék magukat valamilyen szinten mentesíteni a dollártól való kitettségüktől. Ez a kitettség egyébként jellemzően egy 2%-os szinten belül maradt, ezt annak köszönhetjük, hogy folyamatosan egy államilag szabályozott árfolyamról beszélünk. 2005-ig szigorúan kötött volt az amerikai dollárhoz a yuannak az árfolyama, viszont a mai napra ez változott, és ezt 2005-ben elengedték, viszont azt láthatjuk, hogy azért most is törekednek arra, hogy 2%-on belül tudják tartani. Ez a tavalyi évben megdőlt, hiszen szándékosan gyengítették a kirjánál a yuannak az árfolyamát. Ennek a célja elsődlegesen maga a gazdaság fellendítése volt, az exportpiacoknak a további térnyerése. Ugye Amerikának is az az érdeke, hogy a dollár azért ne legyen kifejezetten erős, hiszen a saját exportpiacát ronthatja ezzel. Viszont a mai napig láthatjuk azért, hogy a világ devizakereskedelmének közel 80-85%-a még mindig dollárban történik. És ez a tranzakció, ezek az elszámolások nagy rizikót rejtenek magukba, és ettől szeretné elsősorban Kína megvédeni magát.
A renminbi mellett milyen más devizák törhetnek fel ezzel a trenddel, ami ugye annak a hulláma, hogy egyre inkább nő a globális kereslet a pénznemek diverzitásával kapcsolatban, milyen más ilyen példákat tudunk mondani?
Alapvetően én azt mondanám, hogy itt a feltörekvő országokra és illetve a BRICS országokra kell nagyon odafigyelni. Ezek közül is talán az egyik legfontosabb a Saudi Riyal. A Saudi Riyal esetében is ugye mint egy hatalmas olajhatalomról beszélünk. Ma már ugye petrodollárként is nevezik azt a devizát, amiben az elszámolásokat lehet végezni Szaúd-Arábiával szemben. Ez egy nagyon fontos pontja lesz a fosszilis kereskedelem idejéig. Ugye az kérdés, hogy a dekarbonizáció után miről fogunk beszélni, hiszen abban az esetben a mai napig egyébként petrodollárban, illetve sima dollárban történik ezeknek az elszámolása. Itt ebben az esetben azért Amerika, illetve akár Szaúd-Arábia is nagy szenvedője lehet ennek a folyamatnak, de hát nyilván azért itt még sajnos évtizedekről beszélünk. Itt a háború nagy kérdés, de az orosz rubelnek is egyébként nagy jövőt jósolnak a piacokon, illetve a brazil reál az, amivel azért nagyon kell foglalkozni, tehát ott is egy olyan gazdaságról, egy olyan országról beszélünk, ahol a lakosság évről évre több millió emberrel növekszik, a gazdasági helyzete egyre erősebb, és ezáltal, illetve maga a gazdasági kapcsolatai révén azért hatalmas előnyökre tehetnek szert a jövőben.
Az IBAN First stratégiai tanácsadójával, Henry Gergellyel Maurer Kristóf beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Ösztöndíj program indul a női munkavállalók tudományos területeken történő elhelyezkedésének elősegítése érdekében. A Jettel HR vezérigazgató helyettese azt mondta, már gyerekkorban a nőies munkák irányába terelik lányaikat a szülők, ez is hozzájárul ahhoz, hogy később a tudományos területeken kevesen dolgoznak közülük. A szakember hozzátette, hogy a Jettel programja nem csupán pénzügyi támogatást jelent, hanem mentori segítséget is biztosít a tudományos pályára készülő hallgatóknak. Szalai Enikő arról is beszélt, hogy a nők rendszer szintű kizárása anyagi veszteségeket okozhat a vállalatoknak. Berle Attila interjúja.
Arról lehet olvasni, hogy továbbra is alacsony a női munkavállalók részaránya a tudományos területeken Magyarországon. Ez mivel magyarázható elsősorban?
Számtalan oka van, és ez nem csak Magyarországra jellemző, bár Nyugat-Európában egy fokkal már hamarabb lépett a munkaerőpiac ebben az irányban. Ennek elsősorban történelmi neveltetési okai vannak. Úgy tűnik, hogy a leányokat, hölgyeket sokkal inkább a klasszikus női szakmák felé orientálják, akár a szülők is, akár az iskola, akár maga a társadalom is, sokkal inkább ezekben a szakmákban fogadja el. A STEM szakmák tudományterületeken általában férfi mintákat látunk, nagyon kevés az úgynevezett role model, az a példakép, akiben a kislányok vagy hölgyek emberek akár egyetemista korukban, vagy akár középiskolásan is azonosulni tudnának, és úgy látnák, hogy akár vonzó karrier is lehet számukra ez a terület.
Miért tartja egyébként nagy problémának a JET-tel a nők alulprezentáltságát ezen a területen?
Számtalan előnye van annak, hogy nagyon sok színű munkaerőgárdával dolgozik bármelyik tudományterület. Ugye mi egy divers társadalomban élünk, ez egy alapvető jog, és történelmi és szervezeti strukturális korlátokkal szembesülnek a hölgyek, amikor erre a területre érnének. De mindenképpen azt tudjuk, hogy ha sokszínű egy csapat, az mindenképpen az innováció melegágya. A nők különböző perspektívákat hoznak, különböző probléma megoldásokat alkalmaznak. Egészen biztos, hogy egy sokszínű, nemileg életkorban, felfogásban, sokszínű csapatban egészen biztos, hogy sokkal több jó megoldás születik. És hát azt se felejtsük el, hogy egyre inkább fokozódik az a munkaerőpiaci nyomás, amiben ezekre a területekre még több és még több munkavállalót keresünk. Hogyha már rendszer szinten kizárjuk vagy limitáljuk a nőknek a bejutását ezekre a területekre, önmagunkat gazdasági hátrányba fogjuk sodorni.
Hogyan segíthet egyébként mindezen a Girls in Tech nevezetű ösztöndíj program, illetve hogyan lehet elnyerni a támogatást?
Az ösztöndíj programunknak az apropóját az adta, hogy azt látjuk, hogy még mindig kevés hölgy van arányaiban az egyetemeknek a technológiai területein. Szeretnénk arra biztatni a lányokat, hogyha van egy kutatási programjuk, van egy ötletük, akkor mi ne csak pénzügyi támogatást adjunk hozzá, hanem mentoringot is biztosítsunk nekik. Legyen közvetlen, gyakorlati életből származó tapasztalatokkal rendelkező segítőjük abban, hogy lássák azt, hogyha ezen a területen tevékenykednek, akkor vajon a kutatásaik, a munkájuk az milyen gyakorlati haszonnal járhat. Egy ösztöndíjra két fél évre lehet jelentkezni, ebből az első szemeszterre, illetve a második szemeszterre is 625 000 forint pályázati összeget kell tudjuk támogatni a nyertes pályázatokat. A pályázatot egy 2-4 oldalas kutatási tervvel lehet elnyerni. Ebben vázolnia kell a pályázónak azt, hogy milyen problémára keresi a megoldást, milyen módszertannal, eszközökkel dolgozik, valamint azt, hogy milyen eredményeket szeretne elérni. Ezen kívül várunk minden pályázattól egy egyoldalas motivációs levelet, amiben bemutatja, hogy mit tanul, miért érdekli a műszaki terület és vagy a mobil technológia. A pályázatokat egy független zsűri bírálja el, és a zsűri tagjai egyrészt az egyetemi képviselők, másrészt pedig a JET-tel munkatársaiból állnak, és a mi kollégáink nem csak a pályázat elbírálásában vesznek részt, hanem a nyertes pályázókat gyakorlati tapasztalattal, tanácsokkal segítik a pályázat ideje alatt.
A támogatás elnyerése után hogyan kerülhetnek közel a női munkavállalók ahhoz, hogy ezen a területen hosszú távon is megvethessék a lábukat?
Abban bízunk, hogy a pályázat, illetve a gyakorlati lehetőség, illetve a gyakorlati támogatás már önmagában egy hidat nyújt a pályázóknak abban az egyetemi padból a való világba, az üzleti világba, illetve a technológia világába. Bízunk abban, hogy azok az élmények, tapasztalatok, amit a konzultációk során, illetve a nálunk töltött időszakban szereznek, azok egy nagyon jó belépőt jelenthetnek akár hozzánk, akár bármelyik más technológia céghez is a későbbiekben, miután végzés után pályázati lehetőséggel esetleg egy álláspályázatot elnyernek ezek a kollégák, hallgatók.
Mi szükséges ahhoz, hogy a pilot programból állandó, hosszú távú program lehessen? Gondolok itt eredményekre vagy tapasztalatra.
Mindenképpen szeretnénk azt látni, hogy vajon ez a fajta támogatás, legyen ez az anyagi, illetve az a fajta szakmai támogatás, mentorálás, amit mi kínálunk, az valóban megpestíti és életközelivé teszi az egyetemi elméleti oktatást, és ebből mi úgy gondoljuk, hogy nem csak a hallgatók inspirálódhatnak, hanem mi bízunk abban, illetve rengeteg tapasztalatunk van arra, hogy egy nagyon másfajta gondolkodás módot tudnak a diákok behozni a mi mindennapja. Abba bízunk, hogyha a program következendő két fél évben legalább 2-3 kollégának sikerrel zárul, akkor ezen felbuzdulva mi is tovább tudjuk folytatni ezt a programot.
A JET-tel HR vezérigazgató helyettesét, Szalai Enikőt Berla Attila kérdezte.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Nagy a tolongás a mobiltelefongyártók globális piacán, annak ellenére, hogy tavaly mintegy 8%-kal csökkent az eladások száma. A technológiai innovációs verseny azonban utat nyit az új, feltörekvő és terjeszkedő cégeknek is. Ilyen a kínai Transsion Techno, amely a feltörekvő piacokon már megvetette a lábát, Magyarországon pedig 5 új készülékkel debütál június 2. felében. Posgai Attilával, a hazai forgalmazó Nobilis Hungary igazgatójával Péli Nagykata beszélgetett.
Van egy elemzés, amely nem olyan régen jelent meg, és a tavalyi évet vette gorcső alá, méghozzá az okostelefongyártók piacát. Az első helyet 20%-os piaci részesedéssel egy koreai cég foglalja el, alatta egy amerikai cég van 16%-os részesedéssel, és a harmadik egy kínai 12%-os részesedéssel. Ebbe a piacba, akár régió szinten, akár globális szinten nézzük, elég nehéz azért betörni. Az a kínai cég, amelynek a telefonjai ezen a héten, illetve június elején jelennek meg először a hazai piacokon. Hol talált olyan piacirést, amiben érdemes benyomulni? Hol van olyan célcsoport, vagy olyan technológiai szegmens, ahova sikeresen tud mondjuk helyet foglalni?
Az, ami most nagyon változhatatlannak látszik, vagy ilyen betonba öntött piaci helyzetnek, azért az hosszú távon vagy középtávon változhat. Tehát mindig vannak új gyártók, mindig vannak új fejlesztések, vannak új elképzelések, akik jönnek fel a piacra. Az a kínai gyártó, aki most épp a harmadik, 10 éve még nem létezett. Vannak új brendek, vannak új gyártók, és vannak új elképzelések. Transsion Holdingsnek a Techno brandjét szeretnénk itt megismertetni Magyarországon. Ők is egy nagyon fiatal cég, és mondhatjuk, hogy egy technológiai cég, tehát nem csak mobiltelefon készülékeket gyártanak, hanem mindenféle okos eszközöket is. Afrikában és a Közel-Keleten például ez a gyártó, ez most jelenleg piacvezető, 20%-kal az európai piacon is szeretnének megjelenni.
Ez a cég a feltörekvő piacokat nézte ki magának, azzal számolnak bizonyára, hogy a feltörekvő piacokon a fizetőképes kereslet korán sem olyan erős. Gondolom, hogy az üzleti stratégiáját és a fejlesztési stratégiáját is ehhez a piachoz igazít.
Részint igen, és részint pedig nem. Fizetőképes kereslet van, csak én inkább azt mondanám, hogy más kategóriájú készülékeket lehet jól értékesíteni. Nyilván az alacsonyabb és a közepes árkategóriájú árszegmensben sikeresebbek, vagy ott lehet értékesíteni mondjuk Afrikában. De ettől még a fizetőképes kereslet az nagyon nagy. 6,5 milliárd mobiltelefon vagy felhasználó van a világon, tehát gyakorlatilag már mondhatjuk, hogy majdnem mindenkinek a kezében van egy mobiltelefon. Ez egy technológiai cég. Ha megnézzük, hogy ebben az évben, 2024-ben az évente megrendezendő Mobile World Congressen, mondjuk Barcelonában milyen standdal jelentkeztek és mit mutattak be, hát ott a mobiltelefonok között ugye volt alacsony és középkategóriás, de volt felső kategóriás mobiltelefon. Az elsők között vannak az összehajtható mobiltelefonok fejlesztésében, és itt is még idén várunk egy teljesen új készüléket, ami én azt gondolom, hogy a világ élvonalába viszi őket. De ezen a standon, Barcelonában bemutattak például robotkutyát, virtuális valóság szemüveget, ami játékkonzolként működhet. Bemutattak vízhűtéses gamer PC-t, tehát rettentő sok olyan dolgot bemutattak, ami őket egy más polcra helyezi.
Lényegében a vásárló 3 dolgot biztosan elvár egy új készüléktől, ami neki fontos. Az egyik a biztonság, a másik a technológiai újítás, hogy mi van benne, és ugye a harmadik az ár. Mi az, amit ebben a 3 kategóriában tud ez a cég kínálni idehaza a vásárlóknak mondjuk?
Van többféle termékcsoportja a Techno márkának, mindegyik egy kicsit másra van. Én most a Spark szériát hozzuk be Magyarországra, úgy is mondhatnám, hogy ezzel kezdjük a Techno brandnek a megismertetését. Ez kifejezetten alacsony és középkategóriás telefonokat jelent. Nagyon-nagyon jó termékspecifikációval jelentkezik ez a Spark széria. Nagyon jó az ár-értékarány. A legalacsonyabb áru készülékek is olyan specifikációval rendelkeznek, olyan belső memóriával, és olyan akkumulátorral, és olyan selfie kamerával, amire azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon versenyképes a konkurens termékekkel összehasonlítva.
És megjelent nem is olyan régen egy új helyzet, a mesterséges intelligencia.
Igen.
És aki most ezzel nem foglalkozik, technológiai fejlesztőként, az le is húzhatja a rolót. Megjelent most már ez a telefonokban is, vagy megfog?
Abszolút, ez megjelent a telefonokban. Mondok egy példát, valaki szeretne egy egyedi háttérképet, készíteni magában, akkor ez már mesterséges intelligenciát is ezekkel a telefonokkal is az alacsonyabb kategóriába is megteheti.
Biztonságról is kell beszélni, ugye ez egy kínai cég, mostanában a kínai telefonokat és kommunikációs cégeket azért igen sok vád éri. Ezek a készülékek a biztonság szempontjából hogyan, mivel vannak felszerelve?
Ezek Android készülékek. Tehát aki Android készüléket használt eddig, az semmifajta meglepetés nem fogja érni. Tehát a legújabb Android verziókat használják, ezekhez tartozó biztonsági frissítéseket használják. Tehát minden, ami az Android készülékekre jellemző, az rájuk is jellemző. Természetesen van egy saját user interfészük, erre azért van szükség, mert vannak saját alkalmazásaik, például az otthoni eszközöknek a használatához, vagy az okosórájuknak a használatához, és ezeket a saját alkalmazásokat is támogatja ez a saját user interfész.
Az okostelefon piac a tavalyi adatok alapján kicsit hanyatlik, 8%-os globális visszaesés volt a forgalomban. Azóta eltelt fél év, mit lehet tapasztalni? Folytatódik ez a visszaesés, vagy megállt, vagy merre mozdul?
Megfordult ez a tendencia, mert a negyedik negyedében is volt egyfajta növekedés, és most kijöttek 2021 első negyedéves adatok, és mindenképp a tavalyi évhez képest egy növekedést látunk már. Technobrand, mondjuk csak így a Middle East Africa régiót nézem, akkor a növekedésük az tavalyi évben 77%-os volt egyedül ennek a brandnek. Növekedésben van a mobiltelefonpiac. Szorosan összeköthető a gazdasági kilátásokhoz, a növekedéshez és a kilátásokhoz az egyes területeken. Tehát ami a csökkenés oka volt, az szerintem egyfajta ilyen Covid alatti vagy Covid utáni gazdasági recessziónak volt a hatása. De hogyha a magyar piacot nézzük, akkor itt válságtól függetlenül azért elég biztos ez a piac, tehát a GFK adatai alapján ez körülbelül 2 millió telefont jelent minden évben, amit vásárolnak a felhasználók. Ez kevéssé változik, tehát itt is vannak csökkenések. Természetesen a tavalyi évben itt is láttunk egy nagyon kicsi csökkenés, de az idei év első adatai mindenképp azt mutatják, hogy itt is visszaáll a piac, és van egyfajta ilyen óvatos, néhány százalékos növekedés, ami indikálhatja a gazdaságnak az állapotát, meg a felhasználó igényeket is.
A Nobilis Hungary igazgatójával, Posgai Attilával Péli Nagykata beszélgetett. A hírek után azonnal folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket.